zsoltáros vallomása legyen a mi vallomásunk is, mert nap és pajzs az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 89. zsoltárunkat keressük meg, és a zsoltár első verszakát énekeljük. 89. zsoltárunk így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké énekelem, és hűséges voltát mindenkor hirdetem. Foglaljuk el most a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. A 255. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első három verszakát. 255. énekünk így kezdődik. Mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes első könyve 39. fejezetéből hangzik hozzánk, a 11. verstől a 23. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Egy napon az történt, hogy bement József a házba a munkáját végezni, és a háznép közül senki sem volt a házban. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, hájj velem. Ő azonban otthagyta ruháját az asszony kezében, futásnak eredt, és kiszaladt. Amikor az asszony látta, hogy kezében hagyta a ruháját, és kifutott, összehívta házanépét, és ezt mondta nekik. Nézzétek, egy héber embert hozott hozzánk, és az csúffá tesz bennünket. Bejött hozzám, hogy velem háljon, de én hangosan kiáltottam. Amikor meghallotta, hogy hangosan kiáltozni kezdett, nálam hagyta ruháját, futásnak eredt, és kiszaladt. Az asszony magánál tartotta József ruháját, míg az ura haza nem jött. Akkor így beszélt el neki a dolgokat. Bejött hozzám a héber szolga, akit idehoztál hozzánk, hogy csúffá tegyen engem. De amikor hangosan kiáltozni kezdtem, nálam hagyta a ruháját, és kifutott. Amikor az ura meghallotta feleségének a szavait, amelyeket neki mondott, ilyen dolgokat tett velem a szolgád, akkor haragra gerjedt. Fogta Józsefet az ura, és abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait tartották fogva. Ott volt börtönben. De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá, és kedvelté tette a börtönparancsnok előtt. A börtönparancsnok Józsefre bízta mindazokat a foglyokat, akik a börtönben voltak, és ő dolgoztatta mindazokat, akik ott dolgoztak. A börtönparancsnoknak nem kellett törődnie semmivel, ami rá volt bízva, mert az Úr Józseffel volt, és eredményessé tette az Úr, amihez hozzáfogott. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét életünkben, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem a cselekvői is. Most helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és forduljunk imádságban az Úrhoz. Áldunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, ezen a délelőttön is azért, hogy Te őriző pásztorunk vagy. Köszönjük neked a Zsoltárosnak csodálatos vallomását, amelyet, hogyha olvasunk a Szentírásból, akkor a szívünkben mi is olyan nagyon egyetérthetünk vele, és olyan jó, hogyha ezt tudjuk tenni, amikor olvassuk a sorait, mert mi is megtapasztalhattuk már mindazt, amit ő olyan csodálatosan megfogalmazott a Zsoltárban, hogy te vagy a jó pásztor, hogy neked gondod van a tieidre, gondod van a tieid testére, lelkére egyaránt. Urunk, köszönjük neked, hogy te adsz így elénk is terített asztalt, hogy egészen idáig, míg mindezt megtapasztalhattuk, köszönjük, hogy van mit tennünk, van mibe öltöznünk. Neked adunk hálát az otthonunkért, és téged magasztalunk most a lelki otthonért is. Azért is, hogy most itt lehetünk a házadban, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy megismerhettünk téged, és köszönjük, hogy személyes kapcsolatban lehetünk veled, és köszönjük, hogy mindennel hozzád fordulhatunk, hogy kijönthetjük a szívünket előtted. Segíts nekünk, hogy most is megtehessük ezt magunkban is. Hadd tudjunk mindent letenni eléd, hadd tudjunk mindent itt hagyni, és engedjük, hogy megtölthess bennünket szeretetettel, békességeddel, világosságoddal. Kérünk téged, Szent Lelked által légy itt közöttünk, és munkálkodj kegyelmesen bennünk, hogy hadd mehessünk így el az Isten tisztelet végén majd a te házadból. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg rajtunk. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 164. dicséretünk harmadik verszakát énekeljük. 164. dicséretünk harmadik verszaka így kezdődik. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság, indítsd lelkünk készségre, nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. Isten igéje az előbb hallott ige szakasz mellett még Mózes első könyve 45. fejezetéből hangzik hozzánk, a 45. fejezet első 7 verséből a következőképpen. Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott. Küldjetek ki előlem mindenkit! Nem is maradt senki nála. És ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt úgy, hogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek. Én vagyok József. Éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek. Jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt. Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Mi már hetek óta, vasárnapról vasárnapra arra csodálkozhatunk rá, hogy mit is jelent Isten jelenlétében élni az életünket. Láthattuk, hogy ez Isten színe előtt zajlik az életünk, felelősségünknek, biztonságunknak, békességünknek, valamint az örömünknek is az alapja és kimeríthetetlen forrása. Mindez pedig az ószövetségi József története alapján bontakozott ki előttünk. Ezzel a mostani Isten tiszteletünkkel elérkeztünk sorozatunk végéhez, és így mai egy kicsit összefoglalás is, úgy azonban, hogy az események felelevenítése reménység szerint újabb mondanivalóval gazdagít meg bennünket. Ha József történetére gondolunk, az ő életére, akkor biztos, hogy mindnyájunknak feltűnik az, és erről is volt szó az elmúlt vasárnapokon más formában, hogy az életét újra és újra beárnyékolta valamilyen nehézség. Azt gondolom, éppen ezért nem nehéz azonosulnunk sorsával, mert mi is kínlódunk a növekvő és sűrűsödő árnyak miatt, amelyek naponként megjelennek az életünkben, még a tévé képernyőjén is. De vajon felfigyeltünk-e igazán arra, hogy azt is megtapasztalhatta József, nincs olyan árnyék, amely mögött ne ragyogna fény. És hogy e ragyogó fényben, és gondoljunk csak arra a Zsoltár versre, amelyet az Isten tisztelet legelején mondhattam, hogy Isten a mi napunk, szóval egy csodálatos fényben, az ő vezetése alatt sok mindent megtanulhatott, és meg is tanult József. Józsefnek legelőször is igencsak keserves leckeként meg kellett tanulnia azt is, és most néhányat villantok csak föl az ő életéből. Először tehát az, hogy mit is ér a vérségi kapcsolat. Hiszen a testvérei, akik igencsak meggyűlölték őt, és láttuk, hogy ennek is megvolt azért az oka, bár nem kellett volna ennek ellenére sem, hogy a gyűlölet kialakuljon a szívükben, de minden eset ők hagyták ezt, és egy alkalommal, amikor meglátják a feléjük közeledő papa kedvencét, akkor elhatározzák, hogy elteszik lábalól. Letépik róla azt a cipra ruhát, amelyet József az édesapjától kapott, és bedobják száraz kútba végül is. Egy bíró fordult egyszer a következő szavakkal barátjához. El sem tudott talán képzelni, hogy milyen peretben kell nekem döntenem, amelyeket testvér, testvér ellen, szülő a gyermek ellen, gyermek a szülő ellen folytat. És hozzátette, olykor fel kell állnia, hogy kimenjen megmosni a kezét és az arcát, mert egyszerűen piszkosnak érzi magát. Azt az ókori pert, mégis bíró nélkül, legalábbis földi bíró nélkül, de a mennyei bíró tudtával, vagyis hogy ő látta, intézték el, és ott a száraz kút mélyén kuporgó Józsefnek azt is látnia kellett, hogy a testvérei mindeközben nyugodtan leülnek, eszegetnek. És aztán pedig a beszélgetés közben kisütik, hogy eladják öccsüket, hiszen akkor még pénzhez is jutnak. De aztán, amíg elcsámborognak valahová, talán a nyáj után, akkor érkezik egy másik karaván, kihúzzák Józsefet, és végül is őt viszik el Egyiptomba, ott eladják rabszolgának, és így kerül Potifárhoz. A testvérek pedig tudjuk, A letépett cifra ruhát egy állatnak a vérével kenik be, azt viszik az édesapához, és mondják neki, mutatják neki, hogy biztosan egy vadállat marcangolta szét Józsefet. Mit ér a vérségi kapcsolat? Kemény lecke József számára. Azonban arra is hamarosan rádöbbenhet, hogy mindennek ellenére nincs egyedül. De az Úr vele volt, olvashatjuk a Szentírásban. És milyen kegyelem, hogy a vérségi rokon is lehet lelki testvér, és a régi rokon is válhat új rokonná. Ezt már mondom azért, mert eszünkbe juthatnak Jézus Krisztusnak a szavai, aki többek között ilyesmit is mondott, hogy azok az én anyám és az én testvéreim, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. És Jézus Krisztusnak a szavaiból kiderül az, és az egész Szentírás üzenetéből, hogy igen, mi egy másik családnak a tagjaivá válhatunk így az Isten családjának a tagjaivá, és azon belül egymás testvéreivé. Tovább menve azonban, azokban a leckékben, és azoknak a figyelésében, amelyekkel meg kellett birkózni a Józsefnek, gondoljunk csak bele, milyen keserves lehetett az is, hogy az elkényeztetett, beképzelt ifjúnak azzal is szembe kellett néznie, hogy mit ér ő 20 ezüstpénzt. Ennyiért adták el. És mennyi álmatlan éjszakát okozott már sokunknak, egy kellőképpen meg nem becsülő megjegyzés, egy leereszkedő fejbiccentés, mások leértékelése, vagy legalábbis, ha mi úgy éltük ezt meg. És mi ugyan mire és mennyire becsüljük magunkat? Mi mennyi fizetést és jutalmat utalnánk ki magunknak, hogyha megtehetnénk? S vajon gondolunk-e olykor arra, hogy Isten mennyire becsült bennünket, amikor egyszülött fiát adta értünk? A következő lecke, amivel szembesülnie kellett ennek a széparcú és széptermetű ifjúnak, az a másik nemmel való első, nem is akármilyen találkozás. Potifárné csábításai közben mit ér az asszonyi hűség? Mire képes az ember azért, hogy a szexuális vágyait kielégítse? A Szentírásban olvashatjuk, hogy Potifár felesége nap mint nap szívósan, lerázhatatlanul ostromolta Józsefet a vágyával. Ugrásra készen várt a kedvező pillanatra. Az is benne van azonban a Szentírásban, hogy József határozottan nemet mond Potifárné erőszakos kísérleteire. Két érve van. Az egyikre mondhatnánk azt, hogy nagyon emberi, a gazdám megbízik bennem, nem élhetek vissza bizalmával. A másik érve súlyosabb az elsőnél. Hogyan vétkeznék az Isten ellen? Még ha embereket sikerülne is megtéveszteni, Isten tekintete elől nem rejtőzködhet el. A szép termet és a szép arc Isten ajándéka, mint ahogy Isten ajándéka a szexualitás is. Isten teremtési rendjében fontos szerepe van. És akkor válik bűnné, hogyha kiemeljük a rendeltetési helyéről, ha túlhangsúlyozzuk, és egész életünk középpontjába állítjuk. Ilyenkor ráadásul láthatjuk itt a történetben, hogy agresszív is tud lenni, nincs tekintettel senkire és semmire. Ehhez kapcsolódva újabb tananyag következik József számára, hogy a szerelem, legalábbis az ilyen jellegű vágyak és a gyűlölet megfér egy szívben. Mert Potifárné azzal vádolja Józsefet, amit ő szeretett volna. És így kerül József börtönbe. Meg kell ismerkedni az egyik talán legsötétebb árnyékkal, a rágalommal, ami ellen egyszerűen nincs védekezés. De hát mi is a rágalom? Egy lelkész pszichológus így fogalmazta meg, lelki szennyesünknek a másik ölébe való ömlesztése. Benyálazásnak is mondják, folytatja ő, és bocsánat a nem éppen szép kifejezésért. És mindenki a maga nyálával tud csak benyálazni valakit. Ráfröcskölöm a másikra a magam lelki produktumát. Törölje le, ha tudja. Én megszabadultam tőle. És ez a lelkész pszichológus azt is leírja itt, hogy ő sose védekezett a rágalmak ellen. Inkább tanulgatta három ellenszerét, amivel el lehet viselni, hittel, humorral és hallgatással. De már is újabb leszke következik József számára, hiszen ott a börtönben egyik raptársa különöset álmodik, főpohárnokról beszélek most. Nagyon nyugtalanítja őt az álom, de nem tudja, hogy mit jelent, nem tud mit kezdeni vele. Végül is József az, aki megfejti az álmot. Elmondja, hogy ki fog szabadulni a börtönből, visszakerül a tisztségébe, és ez valóban bekövetkezik. Előtte azonban József azt kéri a főpohárnoktól, hogy ne feledkezzék meg róla, ha majd visszakapja a maga megbízatását. Két esztendeig tanulgathatja József a következő leckét, mit ér az emberi szó. Mert csak akkor jut a főpohárnok eszébe, amikor majd a fáraó, Egyiptom első embere is álmodik, és ő sem érti az álmát, és akkor jut eszébe a főpohárnoknak József, hogy volt a börtönben egy ember, aki az én álmomat megfejtette. Két esztendeig ott kell tehát még Józsefnek maradni a börtönben, de hogyan bírta ki ezt a két évet még? Minden bizonnyal úgy, hogy a Szentírás, illetve a Szentíró leírhatta azt, és érdekes módon ebben a fejezetben szerepel a legtöbbször, hogy az Isten Józseffel volt. Ott, a börtönben is. Mert ahol nagyobb az árnyék, ott nagyobb a fény. Talán a legnehezebb tantárgyat pedig a fáraó udvarában kell Józsefnek megtanulnia, mégpedig azt, hogyan lehet Isten embereként nagyon fönt is megmaradni. Nem lehetett könnyű számára az, hogy ne álljon bosszút a testvérein, hiszen a történetből kiderül, hogy ott és ilyen helyzetben találkoznak újra a testvérek. József megtehetné, hogy bosszút álljon, hiszen megvan hozzá a hatalom, megvan hozzá minden lehetősége. De mégsem teszi meg. Annak ellenére sem, hogyha még nem is volt írott törvény, de a valóságban annál inkább gyakorolták, hogy szemet, szemért, fogad, fogért. De vajon 3 évezred után nem valahogy így gyakorolják, vagy olykor talán még mi is gyakorolnánk, hogy egy szemért 2 szemet, egy fogért 1 fogsort, egy tuszért 10 tuszt, és lehetne folytatni a sort. Nem véletlen az, hogy sok nagy teológus Józsefet Jézus előképének tartja. Mert amikor József megismerteti magát a testvérek elől, és a 2. igeszakaszunkban erről olvastunk, így vigasztalja őket: ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok. Mert azért küldött el engem az Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Később pedig ezt mondja: ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra fordította azt. Ha végig gondoljuk csak ezeket a részleteket József történetéből, akkor is láthatjuk azt, hogy József valóban újra és újra levette a szemét az árnyékokról, és újra megtalálta mögöttük a fényt. És ezért tudta helyre tenni az árnyékokat is. József története erre is biztat. Hát most így itt a sorozatunk utolsó istentiszteletén túl kell nézni az árnyakon, mert túl lehet nézni, mert mögöttük ott van a fény. És azt is láthatjuk, talán tapasztaltuk is már, hogy aki ezt nem tudja megtenni, aki ezt nem tanulja meg, az cinikus, rezignált, depressziós lesz, olykor még az életét is eldobja. De aki ezt megtanulja, és tudja, az a titkok titkát tudja, amit Pál apostol így fogalmazott meg: akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Megfigyelhetjük azt is, hogy mindenki akarattal vagy akaratlanul is azonosul azzal, amire néz, amire dermedten rámered. Aki az árnyékra mered, arra rámered az árnyék, és beárnyékolja az életét. De aki a fénybe mártja az arcát és az életét, kifényesedik, és megmelegszik, mint a napozó ember, sőt, magában is magával viszi a fényt és a meleget. És tudjuk Isten igéjéből azt is, hogy a fényt ezért is kapjuk. Nem csupán azért, hogy mi sütkérezzünk benne, hanem leginkább azért, hogy tovább tükrözzük a sötétben ülők felé. Hiszen nekünk is azt mondta Jézus: ti vagytok a világ világossága, a visszavert fény. Ne rejtsük hát véka alá, és ne feledjük, ha nagy a sötétség, egy parányi mécses is kincs lehet. Amen. Dicséretünket keressük meg. 466. énekünknek énekeljük az első és a 3. versszakait. 466. dicséretünk így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. Első és harmadik verszakait énekeljük tehát. Úrunk Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged azért, hogy most is emlékeztettél csodálatos küldetésünkre. Emlékeztettél a mi nagyszerű lehetőségünkre, hogy mi lehetünk világosság. Még akkor is, hogyha bennünk is van sötétség, még akkor is, hogyha azt tapasztaljuk, hogy körülöttünk is egyre sűrűbb a sötétség. Köszönjük, hogy mégis ebben a világban lehet világítani. De köszönjük, hogy igédből azt is megérthetjük, ez csak veled együtt lehetséges. Mi magunk egyedül úgy, ahogy vagyunk, nem tudunk világítani. És ezt tapasztaljuk is, Urunk. Hogyha mi szeretnénk valami szépet vagy jót, csak a magunk erejével, ügyességével, csak a magunk lehetőségeivel élve, akkor azzal nem igazán tudunk egymáson segíteni. Köszönjük, Urunk, azonban, hogy meglátogatott minket a felkelő fény. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban eljöttél ide a földre, aki a világ világossága. És köszönjük, hogy lehetővé tetted számunkra azt, hogy őt, az ő lelkét befogadhassuk. Hogy mi, a mi életünk, a mi szívünk szállása lehet neki. És hogyha itt helyet adunk neki, sőt, hogyha úrrá lehet az életünk fölött, akkor már képessé válunk, és válhatunk arra, hogy világítsunk. Kérünk Téged, könyörülj meg rajtunk, hogy hadd tartozhassunk mindnyájan így hozzád, hogy Jézus Krisztus valóban megváltunk és Urunk lehessen, ne csak a szájunkkal mondjuk, hanem valóság legyen ez az életünkben. Könyörülj meg rajtunk, hogy így a Te fényedet, a Te világosságodat sugározhassuk és adhassuk tovább. mert valóban nagy-nagy szükség van rá. Bocsáss meg nekünk, hogy ennek ellenére mégis még mi is sokszor a másiktól várjuk a megoldást, meg a másiktól várjuk azt, hogy ő változzon és ő változtasson a helyzeten. Mi pedig talán éppen abban az állapotban vagyunk, amelyre valóban az jellemző, hogy rámeredünk az árnyakra, és szinte megdermedünk. Emelj ki bennünket, kérünk, ebből az állapotból, segíts ki, gyógyítsd az életünket, a lelkünket. Segíts nekünk, hogy hadd láthassuk meg mindig az árnyak mögött a fényt, téged. Sose felejtsük el, hogy te Úr vagy mindenek felett, és bármekkora viharterhők tornyosulhatnak fölöttünk, te ott vagy azok fölött is, és te kézben tartasz mindent. Erősítsd a mi hitünket, kérünk. Segíts nekünk, hogy ne veszítsünk el szem elől. Könyörülj meg rajtunk, hogy igaz lehessen, amit énekeltünk, rád tekint már hitem. Megváltom, Istenem. Így imádkozunk hozzád, Urunk, a ránk következő hétköznapokért is. Így imádkozunk hozzád munkáinkért, családjainkért. Így imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, mindazokért, akik nagyon egyedül érzik magukat, akik testi-lelki nyomorúságokkal küszködnek mostanán különösképpen is. Hogy ők is hadd láthassanak meg téged. Hadd láthassanak meg téged, aki az igazi világosság vagy. Kérünk, hogy terítsd fel éjszakájukat. Így imádkozunk hozzád azért a családért is, amely családtagjainak az elmúlt napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett. Kérünk téged, légy nekik is segítségül abban, hogy hittel és őszinte nyitott szívvel tudjanak odafordulni hozzád, hogy higgyék, hogy nálad van a vigasztalás, a segítség, és hadd tapasztalhassák meg ezt kegyelmedből. Áld meg őket, kérünk, erősítsd őket, és árazd békességedet szívükbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, csendeshetünkért is, melyre gyülekezetünk jó néhány tagjával holnap indulhatunk el. Légy velünk, kérünk ott is. Könyörülj meg rajtunk, hogy a te áldásod nyugodhasson a hét minden napján és minden alkalmán, hogy szívünkbe zárhassuk az ott hallott igéket, hogy hadd láthassunk téged meg még jobban, és ismerhessünk meg még jobban. És hadd tudjunk téged sugározni akkor, amikor majd hazajövünk itthon is. Áld meg az itthon maradókat is, áld meg így a jövő vasárnapi Isten tiszteletüket is, itthoni testvéreinknek is. Légy mindnyájunkkal, kérünk, egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért fohászkodunk hozzád. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ahogyan azt elmúlt vasárnap hirdettem, most Isten tisztelet után lent a gyülekezeti helyiségünkben imaórát tartunk, várjuk szeretettel a testvéreket tehát le a gyülekezeti helyiségünkbe, hogy együtt gondolhassunk különböző ügyeinkre Isten színe előtt és kérhessük áldását a csendes hétre is, és minden alkalmunkra. A ránk következő hétnek az alkalmai, mivel a gyülekezet nagyobb része csendes héten lesz lent Baranyában, ezért elmaradnak. Tehát a hétfő esti istentisztelet, a csütörtöki bibliaóra, illetve a pénteki ifjúsági bibliaóra most elmaradnak. Viszont vasárnap természetesen lesz istentisztelet, tehát a szokott időben 10 órakor hangzik itt is Isten igéje. Mi is gondolunk majd a testvérekre, az itthon maradt testvérekre, és kérjük, hogy ők is hordozzanak bennünket is imádságukban. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Varga Sándor Lászlótól búcsúztunk, aki 1929. július 11-én Hódmezővásárhelyen született, és ezesztendő június 24-én Budapesten hunyt el. Az Úr Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánunk békességet és ezt a megnyugvást. Isten áldja és vigasztalja meg gyászoló testvéreinket. Most pedig a 200. dicséretünket énekeljük el mind a 6 verszakával, az utolsó, tehát 6. verszakot majd fennállva. 200. dicséretünket énekeljük tehát befejezésül, így kezdődik ez az énekünk. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk! mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.